itt a Marosvásárhelyi Rádió.
Polifónia, a Marosvásárhelyi Rádió zenei magazinja, szerkeszti Boér Károly.
Köszöntöm rovatunk hallgatóit! Július első hetében került sor a Dunántúli Miszlán a 6. barokk hangszeres mesterképzőre, melyen ezúttal magam is részt vehettem. Fantasztikus élmény volt, a profizmus és a tehetség valóságos csúcspontja az oktatók, de a növendékek részéről is. No és kiváló hangulat, melyet segített, táplált, alátámasztott a csodálatos barokk kastély, a mesterképző színhelye. Tekintsünk bele tehát együtt a miszlai folyamatba, ott készült hangképes összeállításunkkal, melynek ezúttal is a polifónia ad helyet. Tartsanak velünk! Miszla barokk mesterképző megálmodója és napjainkig sikeres működtetője Tóth Mónika egedűművész. Immár a 6. stációnál tartunk.
Igen, 2011-ben kezdtünk el dolgozni. Igazából én csak az egyik alapító tag vagyok, a másik alapító tag Dínyé Soma, csembalista, orgonista, passzó kontinuó játékos, aki ugyan az idén nyáron nincsen jelen, de azért a szellemisége és a gondolatban mi sokat gondolunk rá. Úgyhogy az idén nyáron 5 hangszer van jelen a kurzuson. Péteri Dóra tanít csembalót és klavikordot, Janúj Anna barokkfúrúját, Urbanec Kristóf, vagy Kristóf Urbanec, Viola da Gambát, Ján Csizmár barokklantot, teorbát és reneszánszlantot, igaz még egy kicsit mandolint is, és jó magam barokkhegedűt tanítok.
Valami fantasztikus a pedagógus csapatod, el kell mondanom.
Hát igen, a koncepció tulajdonképpen az volt eredetileg, hogy olyan magyar vagy magyar származású tanárokat hívik, akik külföldön specializálódtak, de mégis haza szeretnék hozni azt a magot, amit ők maguk is megtaláltak, és hogy ebbe a jó talajba, ami itthon van, abba ez jól kinőjön. Aztán természetesen ez a kurzus mégis vonza a külföldieket is, hiszen egyrészt nagyon szép helyen van, másrészt ezek a tanárok a nemzetközi hírnevük miatt azért egészen széles körű növendék gárdával rendelkeznek, ami szerintem csak jó, hiszen a magyarok egy kicsit látják azt, hogy a külföldről érkező diákok milyen felkészültséggel, vagy milyen szellemiséggel érkeznek, és ők ezáltal sokkal nyitottabbá válnak. Ez az a korosztály, aki egyébként is nyitott és fogékony mindenféle inspirációra, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jó nekik is.
Fantasztikus gyerekeket is lehetett itt hallani, és a külföldiek is elragadtatottan beszéltek nekem a miszlai táborról.
Igen, hát a gyerekek vegyesen vannak, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségűek, nagyon sok tehetséges fiatal van, és ez nagyon jó. És az, hogy a külföldiek is örülnek, ez szerintem azért is jó nekünk, hogy látjuk azt, hogy tulajdonképpen ez a kurzus, ez akár hiába Magyarországon van, ez abszolút egy nemzetközi színvonalú kurzus.
Tóth Mónika, már előfordult el Erdélyben, de mégis megkérlek, beszélj pár szót önmagadról.
Hát igen, én már Csíkszeredában játszottam a Régi Zene Fesztiválon 2 alkalommal is. aminek nagyon örülök, és remélem még lesz rá máskor is lehetőségem. Különböző felállásokban voltam, egyszer vonós trióban voltam, ez nagyon érdekes volt, hiszen olyan repertoárt játszottunk, amit nagyon kevesen játszanak, ez Keresi Szirádnak volt köszönhető, hiszen ő egy úgynevezett bécsi kontrabasszon, azaz bőgön játszik, aminek a hangolása különleges, és erre egy egész komoly repertoárt írtak annak idején Bécsben, és ezt nagyon kevesen játszák, ugye ez hegedű brácsa és bőgő felállás, vagy két hegedű bőgő felállása. Ez volt az egyik koncertem, a másik koncert pedig Gian Giacomo Pinardival volt, egy egészen kora olasz repertoárú hegedű szonáta est, ami tavalyi évben volt. És hát magamról mit mondjak, tulajdonképpen én Olaszországban specializálódtam régi zenére, miután Magyarországon elvégeztem modern hangszeres tanulmányaimat. Ez a specializáció két mesterhez és két városhoz köthető, az egyik Milano és Enrico Gatti, a másik pedig Palermo és Enrico Onofri. Szóval én két Enricohoz jártam, akik két különböző iskolát képviselnek, hiszen Enrico Gatti inkább Sigisvárd Kölyken iskolájából kijövő, de azért mondhatom azt, hogy olasz vérű zenész, hiába, hogy ugye holland, belga és angol iskola növendéke, aki nagyon szereti a traktátusokat, nagyon komolyan veszi a historikus előadásmódot, jelenleg Hágában és Bolognában tanít. Annak idején én Milánóba jártam hozzá, akkor Itáliában ez volt az egyetlen egy iskola, ahol régi zenét lehetett tanulni, ez 99-ben volt, szóval már eltelt egy jó néhány év. Aztán pedig, amikor úgy gondoltam, hogy mégis komolyan veszem magam bizonyos kis időköz kihagyással, elvégeztem Palermóban a mesterszakot is, és ehhez akartam egy olyan tanárt választani, egy olyan mestert választani, aki igazán nagy hírnévnek örvend, és mindenki ismeri őt az egész világon, aki Enrico Onofri, a Giardino Armonico-nak volt ugye hosszasan koncertmestere, most onnan már kivált, és saját együttese van Imaginarium Ensemble név alatt, és ugye rengeteget vezényel is, és hát tőle teljesen más dolgokat lehetett megtanulni, főleg a hangképzéssel és az inspirációval, ez a fajta nyelvezet, amit ő beszél, ez teljesen egyéni, sajátos, ezt kell, hogy mondjam. Kicsit olyan, van is egy lemeze, az a neve, hogy Voce del Violino, azaz a hegedű hangja. Tehát ő tényleg a hangnak, mint olyannak a specialistája, és nagyon-nagyon fontos számára, hogy az énekhangot imitálja a hangszer, és egy nagyon jó énekes hangját természetesen. És hát a karizmatikus, nagyon karizmatikus egyéniség, ez egy kicsit veszélyes is lehet, ugye, hiszen nagyon sok növendéke másolja őt, de ez nagyon nehéz, ugye, mondjuk én egy kicsit később kerültem hozzá, már 30 éves voltam, amikor én nála tanultam, tehát nekem már volt egyfajta zenei kultúrám és véleményem is, amikor én oda kerültem, ilyenkor már nem voltam ennek a veszélynek kitéve, hogy lemásoljam őt.
De tulajdonképpen nem baj, ha másolod a mestered, ha ezt karakterrel teszed, és hozzáadod önmagad.
Én azt gondolom, hogy a maga a másolás szó az talán hibás ebben az esetben, tehát ha valaki másol, az soha nem jó, hiszen nincs szükség kis kópiákra, hanem igazából az lenne jó, hogyha mindenkinek az egyéni véleménye is formálódna, nem pedig egy másolatot tanulna meg. Tehát ez természetes, hogy a technikai eszközöket viszont meg kell tanulni, és ennek van egy olyan fázis, hogy az ember lemásol formulatokat, csak azért is, hogy egyáltalán meg tudja csinálni. Ugye ezzel a festők is ugyanígy vannak, hogy ugyan, ha tudnak kópiákat vagy másolatokat készíteni valamilyen nagyon fantasztikus vágóképről, akkor örülnek neki, hogy egyáltalán képesek rá, de ettől függetlenül meg kell, hogy teremtsék a saját nyelvezetüket, a saját képüket, és nem vágók, másolók lesznek az életben, ha minden igaz.
Már a tanítványod egy picit téged is másolnak, ha jól vettem észre.
Hát ez korosztálytől függ, a kicsik biztosan másolnak, a nagyobbak már kevésbé, tehát attól függ, ez automatikusan, hogy mondjam, normális, hogy ezt mondjam, bár igazából én is törekszem arra, hogy amikor tanítok egy darabot, akkor sokféle lehetőséget adjak nekik, tehát úgy értem, hogy ugyanazt a zenei frázist megmutatom, hogy 3-4 féleképpen is meg lehet formálni, ami nem azt jelenti, hogy akkor csak egy út az igaz, hanem meg kell azt találni, hogy mit akarnak ott kifejezni, igazából mi az, ami hozzájuk is a legközelebb áll, mert azt tudják őszintén eljátszani.
Egy szóval személyre szabod az oktatást.
Hát mindenképpen, ez nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, mert minden egyes növendékem teljesen más egyéniség, teljesen más kultúrkörből jön, mások a szülei, máshol nőtt föl, sokszor más iskolában is tanul, teljesen más tanárnál, és az nagyon fontos, hogy ugye egy teljesen más lelkivilággal rendelkezik. Na most ahhoz, hogy ezt jól lehessen csinálni, ezt az oktatást, muszáj az embernek bele helyezkedni abba a karakterbe, amit lát, hogy egyáltalán abba hogy tud kimozdulni, vagy akár abba a testhelyzetbe is, amiben ők megérkeznek. érkeznek, néha itt-ott szorítanak, vagy rosszul tartják a hangszert, rosszul fogják a vonót, ami nem azt jelenti, hogy nem tudnak ezzel a vonóval játszani, ennek ellenére, csak hát sokkal nagyobb fáradtságot okoz ez nekik, és azt szoktam mondani, hogy ez a miszlai kurzus, ez egy wellness barokk, tehát mi azt keressük, hogy a lehető legjobban érezzük magunkat, fizikálisan is, lelkileg is, és felszabadultan, hogy a zenélés az ne csak egy koncentrált munka legyen, hanem valóban öröm legyen.
Na most mondd csak, kik jönnek ide tulajdonképpen, a klasszikus hegedűről jönnek hozzád, vagy már bizonyos barokk előképzéssel, vagy mindez itt kezdődik nálad?
Hát ez nagyon vegyes. Vannak olyanok, akik teljesen itt kezdik. Például most is van egy ilyen növendék, akinek tulajdonképpen épp én adtam most barokk hegedűt a kezébe, neki hangszere és vonója sincsen, hanem én hoztam hangszert magammal többet, nem csak azt, amin általában játszom. Nekem már ez, hogy mondjam, van egy tapasztalatom, hogy tudom, hogy vannak emberek, akik eljönnek modern hangszerrel, ami nagyon jó és teljesen rendben van, mint első lépés, de ahhoz, hogy itt a kurzus alatt valahogyan közelebb jussunk ehhez a világhoz, muszáj kipróbálni ezeket a hangszereket, és ahhoz, hogy ki tudják próbálni, kell hangszer, hogy legyen, és ezért én mindig szoktam hozni pluszban vonókat, pluszban hangszert, húrt is, mert tudom, hogy húrszakadás is szokott lenni. Aztán természetesen vannak olyan növendékek, akik már barokk hangszeren tanulnak évek óta, van, aki csak nálam tanul, mert csak nyáron csinálja, de van olyan is, aki rendszeresen már évek óta külföldön tanul, és ennek ellenére van kedve néha nyáron egy kicsit visszakacsingatni, vagy a múlthoz, hogy így mondjam, mert vannak visszajárók, akik valóban nálam kezdték el, aztán azóta nagy iskolákba tanulnak tulajdonképpen külföldön, és vannak olyanok is, akik nem nálam kezdték, de valahogy eljutott hozzájuk a hír, hogy van ez a miszla barokk valakin keresztül, és általában ha egyszer eljönnek, akkor eljönnek még egyszer legalább.
És mi lesz belőlük? Mennyire tudja fölvenni az európai zenei élet a képzett barokk muzsikus gyerekeket?
Hát én azt látom, hogy aki valóban ügyes, az el tud helyezkedni, és bekerül bizonyos zenekarokba, vagy pedig a tanára, akinél éppen jelenleg tanul, az is segíti, hogy el tudja őt helyezni. Ebben én annyit tudok csak segíteni, mivel én nem tanítok sehol fix iskolában, hogy vannak olyan projektek, most például az idén Ausztriában lesz egy ilyen nagy projekt a Trigonale Fesztiválon, ahol rezidens zenekart kerestek, hogy így mondjam, a fesztivál 4 koncertjére, és ez a fesztivál, ez egy 10 napos fesztivál, tehát egy nagyon intenzív, minden nap 2 koncert is van, és a szervező Stefan Schweiger, aki a művészeti vezető, ő engem ismer, mert játszottam már nála, mint szólista, és látta, hogy én nagyon sokat foglalkozom az oktatással, nem csak Magyarországon, hanem Nápolyban is van egy ifjúsági zenekar, aminek a tutorja vagyok, így mondjam, csak a vonósoknak, ez a Talenti Vulcani, így hívják ezt az együttest, ez a Nápolyi Régi Zeneközpontnak a ifjúsági együttese, és mivel látta, hogy én szeretem ezt az oktatást, megkérdezte, hogy mi lenne, ha én szervezném meg ezt a rezidens zenekart, és tulajdonképpen ezáltal lehetőséget kaptam arra, hogy egy miszla barokk zenekart csináljak, és a legjobb növendékekből formálhassak egy nagy együttest, amivel ki fogunk lépni a színpadra, és nem is akármilyen művészekkel, híres énekes szólistákkal, vagy Vox Luminis, egy nagyon híres belga énekegyüttessel, de akár Georg Kalweital is, aki az Akamusnak, az Alter Musik für Berlinnek a koncertmestere. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a fiatalok megtapasztalják azt, hogy milyen az, amikor igazából a profi életbe lépünk át, és hogy annak én nagyon örülök, hogy ebbe tudok valamelyest segíteni. Igazából sokat nem, de mégis, amikor van rá lehetőségem, akkor segítek.
A tanításon túl, ami, mint mondottad, esetleges az életedben, hol működsz, mit csinálsz?
Hát én alapvetően ugye barokk hegedülök, ez különböző együttesekben történik, akár kicsi kamara formációtól elkezdve viszonylag nagy híres barokk zenekarokon keresztül. Hát most a legtöbbet az Ibarok Kiszti együttessel dolgozom, ők Lugánóban, a Lugánói Rádiónak a barokk zenekara, akik nagyon híres énekes szólistákkal lépnek föl és koncerteznek, mint például Cecilia Bartoli, vagy Filip Jaruzsky, vagy Julia Lecsneva, vagy Franco Fagioli, és sorolhatnám a neveket. Velük folyamatosan lemezeket készítünk, és koncertturnén vagyok, de Ausztriában is elég sokat közreműködök különböző zenekarokban, Grazban és Bécsben, és Itáliában is tulajdonképpen a leghíresebb együtteseknek, nem mondom, hogy a tagja vagyok, mert ez nem igaz, de már együttműködtem velük, tehát Giardino Armonicoval 3 évet játszottam, az Európa Galantéval is csináltam jó néhány projektet együtt, Accademia Bizantinával vagy a Zefiroval, ezek ugye a húzó nevek Itáliában. És én nagyon örülök ennek, hogy sok helyen vagyok, mert minél többet látok, én azáltal folyamatosan tanulok én is.
Tapasztalataidat pedig a miszlai táborban használod fel elsősorban, úgy látom.
Hát itthon igazából itt tudom felhasználni, mert tulajdonképpen ez a kurzus, hogy megalkottuk, pontosan ez volt a lényeg, hogy azt, amit mi megtapasztalunk, nem csak én, hanem az összes többi tanár, azt valahogy vissza tudjuk adni a növendékeknek, hogy ők is át tudják ezt élni, és aztán tovább tudjanak lépni, és ha kell, akkor tovább tudjanak tanulni. Az még egyelőre sajnálatos, hogy itthon ez csak nagyon kicsi formában lehetséges, a Budapesti Zeneakadémián van fakultációs lehetőség, de az nagyon minimális, és komolyan elmélyülten ezzel Magyarországon nem igazán foglalkozik magával az oktatási témával senki sem még. Vannak olyan szakok, amik régóta léteznek, mint a furúja meg a csembaló, mivel ezek olyan hangszerek, amiből nem volt modern hangszeres tanulási lehetőség. A többi hangszer, aminek van modern verziója, az sokkal nagyobb előnyt élvez, ez csak egy kis kuriózum egyelőre, de ugyanígy van ezzel szerintem a modern zene is, tehát nem csak a régi zenének van ez a kis perifériás élete, hanem a modern zenészeknek is.
Végezhetül, hogyan tovább Miszla Barokk? Milyen tervekkel indulsz neki a következő tábornak?
Hát, hogy mondjam, igazából úgy másfajta tervei, mint ami eddig nincsenek, hiszen szerintem az jól működik, ami van. Úgyhogy igazából egy évben kétszer van kurzus, egyszer télen, ami viszonylag rövidebb lélegzetű, az olyan 5 napos szokott lenni, és aztán nyáron a hosszabb 8 napos. Mindig ki szoktunk találni valami témát télre. Most nagyon valószínűleg, hogy valami olasz téma lesz a következő helyen, mert hogy van egy olyan lehetőségünk, hogy lehetséges, hogy az Olasz Intézettel fogunk valami közös együttműködést csinálni, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy a zárókoncert anyagát el tudjuk vinni a Budapesti Olasz Intézetbe eljátszani. Ez még nem teljesen 100%-os, de az igazgató nagyon biztatott bennünket, hogy mindenképpen jelentkezzünk, amikor már van konkrét elképzelésünk a dologról, úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog.
És sok sikert kívánok neked ehhez, és munkához pedig kitartást.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm az interjút.
Így látja tehát Tóth Mónika a miszlai barokkmesterképző jövőjét. Most pedig lássuk a tanítványokat, résztvevőket. Thank you. Hunyadi Koppány, csíkszaradai hegedűművész. Ez hányadik miszlai táborozásod?
Hát ez a második év, de a tavaly háromszor voltam, úgyhogy negyedik alkalommal vagyok miszlán, és most itt a másik helységben.
Mit jelent neked ez a továbbképző, ez a mesterképző?
Hát nagyon sokat, több szempontból is, mert nem csak zeneileg fejlődhetek, hanem nagyszerűen érezhetem magam, nagyszerű környezetben, nagyszerű emberekkel, szóval én teljesen oda vagyok az egész hangulatért, meg az egész miszlai barokkért.
Egészen kiemelkedően tehetséges gyerekek is vannak, te is így látod?
Igen, és főleg ez nekem nagyon motiváló, hogy látni, hogy azt, hogy hasonló korú fiatalok, ugyanannyira érdekli őket a régi zene, és ezzel rendkívül motivál engem is a gyakorlásra.
No, de hogyan tovább? Barokhegedűsként el tudod képzelni a továbbiakat?
Persze, hát én idáig is azt terveztem, hogy abból szeretnék megélni, hát illetve azon kívül hát tanítok is, mert csak koncertezésből nem lehet sajnos, de mindenféleképpen ez a lelkem legfőbb vágya.
Hogy fér el a két dolog egy emberben?
Hát szerintem könnyen. Nagyon is könnyen. Hát, hogyha az embernek a hobbija is, ami a munkája, akkor igazán könnyen.
Thank you.
A 6. miszlai barokk hangszeres mesterképzőn készült összeállításunk első része hangzott el. Benne elsőként Tóth Mónika beszélt a miszlai folyamatról, önmagáról, terveiről és elképzeléseiről, majd Hunyadi Koppán csíkszeredai hegedűművészt hallották. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm figyelmüket, mához egy hétre ugyanebben az órában ismét találkozunk.
Polifónia, a Marosvásárhelyi Rádió zenei magazinja. Minden vasárnap délben 11:30-tól szerkeszti Boér Károly. Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.